Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Kun szombat délután, ma Horváth Zsuzsa a vendégem.
Jó napot kívánok, Horváth Zsuzsa vagyok.
A Horváth Zsuzsa színésznő, és ezt most egy egészen rövid úton tudom jelezni, én ha jól láttam, akkor neked itt alig több mint egy hónap alatt három bemutatód volt mostanában.
Igen.
Hát azt lehet mondani, hogy az egy elég erőltetett menet. Most mondom, hogy mit találtam. Ugye egyrészt a Stúdiókában Szabó Borbálának a Nincsen apám, se anyám című műsora, Vidovszky rendezésében november elején, aztán Sopronban egy üvegcipő, ahol Rotichnét játszod a harmadik felvonásban, de ez neked már megvolt ez a szerep, azt
megvolt,
gondolom.
Megvolt, vagy 6-7 éve ezelőtt játszottam, igen.
Ilyenkor egyébként előjön a szöveg azonnal?
Nem.
Újra meg kellett tanulni,
és nagyon előre tanultam, mert tudtam, hogy jön a Nincsen apám, se anyám, tehát azzal akartam igazából foglalkozni, és október végén kezdtük a próbát Sopronban, tehát én ezt szeptemberben megtanultam.
De most az, hogy mint látom, 2 héttel a bemutató előtt ott főszereplőt váltott ez a produkció.
Igen.
Sipos, Sipos be.
Igen.
Ilyenkor ezt mondjuk a te szerepedet annyira nem érinti, de mégis úgy az előadásra nézve, ilyenkor teljesen irányt vált egy produkció, vagy ilyenkor csak úgy megpróbál besimulni valaki, aki éppen belépett?
Hát irányt is változtattak, mert más a habitusú a szereplő, aki belépett, de azért ugyanazokat a paramétereket mondta a rendező, a Pataki András, és nagyszerűen belesimult a próbák folyamán az előadásba, és nagyon, nagyon jó lett az előadás.
Szereted egyébként ezt a kort, ezt a stílust, ezt a Molnár Ferencféle, nagyon ritmus érzékeny, nem tudom.
Nagyon érzékeny vagyok rá, mert a szavak, azok, amik nagyon-nagyon szeretem ezt a Molnár Ferences szavakat, hát az, hogy az Rotichné is, amiket mond, meg hát a Szabó Irma, aki hát fantasztikus, hogy megkérdezi tőle a tanácsnok, hogy akkor most hogy lehet, hát maga elvált, hát most volt a házasság, azt mondja, de nem folytatja. Hát ez valami olyan csodaszép.
Igen, a harmadik pedig, ami még előtted áll, az a Gózon Gyula színházban, vagy színpad, színház.
Kamaraszínház.
Gózon Gyula kamaraszínház, Kakuk Marci, ahol valami boszorkát játszol.
Csuriné, egy handlés nő, aki a kislányát abajgatja jobbra-balra, hogy jól menjen férhez, jól tudja eladni a kislányt, különböző motivumok jönnek, hogy nagyon-nagyon furfangosan, de hát ugye nem jön össze ez a dolog, mert a Kakuk Marci mást választ. De nagyon izgalmas, nagyon érdekes, most ismerkedem vele. Nem sokat tudtam Tersánszkiról, illetve ezeket a világát nem tudtam, és annyira Molnár Ferences az ő világa is, a lenti emberekkel foglalkozott, a kocsmában ült, hogy elkártyázta a tandíját, jogot akartak, a szülei, hogy jogász legyen, elkártyázta. Szóval egy fantasztikus embert ismertem meg, és utána olvastam, hogy élt meg, mint élt, és hogy a feleségét is annak köszönheti, hogy ugye teljes kilátástalan volt az élete, és leugrott az egyik hídról, az Erzsébet hídról leugrott nyár idején, de hát ott szerintem 100 emberből 99 meghal, ő nem halt meg, és a kórházba ez a hölgy ment megkeresni, és a felesége volt 38 évig élt.
Ez nagyon szép házasság volt.
Igen, nagyon szép házasság volt.
Igen, a rendezője a Kakuk Marcinak, Fige Attila, jól
emlékszem? Fige Attila, igen.
Fiatal bábszakon végzett rendező,
igen.
Na, nagyon. Hogy igazodik ehhez a világhoz? Ott van benne?
Nagyon jól, nagyon okos, nagyon érzékeny, nagyon jól lehet vele dolgozni, nagyon jó instrukciókat mond, és ha én csinálok valamit, akkor azt még megerősíti, és segít benne. Tehát nehéz szülés, mert én mindent nagyon nehezen szülök meg, mert én mindig hajnalban tanulok, és hajnalban éjszaka találom ki azt az embert, akit a színpadra viszek. Tehát nekem ezért minden szerep egy nagyon nehéz szülés.
Úgy érted, hogy fölkelsz hajnalban?
Nem, ágyban, párnák közt, kislámpa, fölkapcsolom kislámpát, és ugye ez nekem...
És hangosan?
Nem, becsukom a szememet is, és mondom magamba, és ha valami szó nem jut eszembe, lámpa föl, megnézem megint. És ugye én már évek óta, hát valószínűleg a pályám kezdetén Kaposváron még kicsi szerepeket játszottam, és nem kaptunk példányt, hanem egy lapot, egy kigépelt lapot, és azt általában el szoktam felejteni, vagyis veszíteni, és ezt és akkor fogtam magam, és akkor a ügyelő példányból kiírtam egy kis kockás füzetbe ceruzával vagy tollal, és ez megmaradt bennem, hogy azóta is kiírom a szerepeimet. Végszó pirossal, az én szövegem kékkel, és most már nagy betűkkel, mert nem akarok szemüveget használni, és akkor most már nagy kockás füzetben, még valamikor kis kockásban, kis sárga kockásban, most már nagy piros kockásban, és csak kockásban tudom.
És eljön az az idő, amikor akkor lesz a füzet, mint az ágyad.
Igen, Miskolcon a Zsótérrel csináltuk a paravánokat, a zsöné paravánokat, és akkor volt először az, hogy ilyen nagyon-nagyon sok szöveget kellett megtanulni, és az két füzetes volt. Szóval az már két füzetes volt. És a macskajáték is két füzetes. Első felvonás van egy füzetbe, és a második felvonás egy füzetbe.
Tehát vannak egy füzetes szerepek, és két
igen,
füzetes szerepek.
Igen, ez és hát most tulajdonképpen nem csak ez a három bemutatón volt, hanem még négy darabnak volt a felújító próbálja a Thália színházban.
Pöttyös Panni nagymamája.
Pöttyös Panni imamája, igen. És ugye a stúdiókában is. És volt úgy, hogy lesz egy előadás a macskajátékból, tehát azt én két hétig csak azzal foglalkoztam. Egyébként állandóan bennem van, ha megyek az utcán, egy-egy monológot mindig mondok, mert jövőre Sopronban fogom játszani a macskajátékot.
Új előadásban, vagy ugyanazzal
ugyanaz
a szereposztással?
Ugyanaz a szereposztás, és ugyanaz az előadás.
Az néztem azt a szereposztást egyébként, az egy nagyszerű szereposztás.
Nagyszerű, és nagyon jó.
Ránéztem, hogy a Pap János játssza a Cserblényi Viktort, és ha én most végigtekintek az egész színész mezőnyön ebben a korosztályban, akkor nem is tudnék mondani nála.
Igen, nagyszerű volt a János, csak most nem nagyon ér rá, mert a
akkor
saját...
Akkor nem ő lesz?
Nem ő lesz.
Na tessék.
Nem ő lesz, de tényleg nagyon jó volt, nagyon érzékeny volt, nagyon jó volt vele játszani.
Jó, most nem mondd meg akkor, hogy ki lesz, maradjunk itt ebben ennél a képnél. Most, ha én megnézem, amik így szóba kerültek, amiket te mostanában játszol, akkor valahogy az lenne a benyomásom, hogy te egész fiatalkorodban Ilmát játszottál. Nem? Tehát, hogy valahogy hogy egy Ilma alkatú nőből lesz ez a sok vérmes, nagyszerű, hangos, harsány Orbánné, vagy nem tudom, hogy hova lyukadunk ki. Játszottad egyébként az Ilmát?
Nem.
Nem játszott.
Nem, a Boszorkányt játszottam, a zenés részét, ami Miskolcon.
Aha.
A Vörös Martit mondod az Ilmát.
A Csongor és Tündér. Igen, a Csongor és
Tündér. Na, én Mirigyet játszottam, igen. Illés Lajos zenéjével kiváló zene és nagyszerű előadás volt. Tehát élő zenekarral játszottunk, hát valami fantasztikus élmény volt, és olyan siker volt a diákok, hát volt úgy, hogy cukor eső jött, dobálták fel a cukrot a gyerekek, és az nagyon-nagyon-nagyon jó sikerült. Szóval, hogy mondjam neked, mindig karakterszerepeket szerettem, mert az engem sokkal jobban izgatott, és például mikor Miskolcra szerződtem Kaposvárról, akkor összeálltunk fiatalok, Mihály Győző, Galkó Bence, Tardi Balázs, Amár Ági, és megcsináltuk a Plautus bögréjét. És én egy 78 éves sztafilát játszottam, és hát emlékszem rá, hogy mi mindent raktunk magunkra, különböző vonásokat, hogy ráncos legyen, meg minden. Hát most már nem kell nagyon festenem, de szóval az nagyon izgalmas volt, hogy ezeket a szerepeket hogy el tudtam játszani. De közben meg játszottam olyan csodákat, hogy musicaleket, hogy eljátszhattam a La Manchában az Aldonzát, hogy végül még egy operettet is játszottam, beugrottam a Jancsó rendezésében a Csáldás királynőbe, a Stáziba egy nap alatt ugrottam
Miskolcon?
Be. Miskolcon. Egy nap alatt ugrottam be. Éjszaka tanultam a dalokat, a táncokat a Mihályival, a Csonka Zsuzsi volt a primadonna, ő mondta, hogy milyen, hol merre fogok majd menni, és másnap volt egy lejáró próbám, és este megcsináltam az előadást.
Szép. Na, hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk majd. Milyen zenét szeretsz, milyen zenét hallgassunk?
De akár jazz, nagyon szeretem, hogy azt tanultam, úgyhogy jazz-t azt nagyon szeretem.
Jó, majd jazz-t fogunk nézni, hallgatni.
All or nothing at all, half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all or nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. But please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weep, and my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all or nothing at all. Something that might have been. No, I'd rather have nothing at all. So please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak, and my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all, or nothing at all, all, or nothing at all.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun, szombat délután, Horváth Zsuzsa színésznő a vendégem. A Magyar Színházművészeti Lexikonból egy nagyon vicces kis szócinket felolvasok, én nagyot mulattam rajta. Akadémia kiadóban jelentette meg 1994-ben, és azt mondja rólad egy mondatot. 1976 óta Miskolci Nemzeti Színház művésze színészi képességei elsősorban szubrett és musical szerepek eljátszására teszik alkalmassá. Mondják, hát ez nagyon...
Ez nagyon izgalmas, de nem, ez egyáltalán nem.
Na jó, mindegy, most említetted azért, hogy volt egy pont egy szubrett szerepben.
Igen, ez az egyetlen, illetve még volt egy szubrett szerepem a Bála Savoyban, a Puskalábú Dézi, amit meg kellett tanulnom steppelni, úgyhogy reggel 8-tól 10-ig steppeltem, 10-kor meg elkezdtük a próbát, úgyhogy este meg egy másik darabból előadás, úgyhogy nagyon kemény időszak volt, de hát nagyon-nagyon jó. Jó volt ezt megtanulni, nagyon szerettem.
Szubrett szerepek, karakterszerepek, zenész szerepek, de felfigyeltem valamire, ami hát szerintem mondjuk nem sok színésznő mondhatja el, hogy hát legalább kétszer játszottál férfi szerepet nőként. Csak így amire én emlékszem, hogy a Viharban játszottad Prosperót.
Igen.
Amiben aztán később volt még ilyen, de így ezt te játszottad, és ha jól látom, erre ugyan nem emlékszem, pedig kellene, de hogy Égeuszt játszottál Szent Ivánnégi álomban, Alföldinél a bárkán. Igen. Na most, hogy ilyen férfi szerepek hogy találnak meg? Mi kell ehhez? Szaktudás, kor, tapasztalat?
Az Égeusz az végül is nő.
Az Égeusz az nő, nem
nő lett. Na. Igen, anya. Tehát
de nem az apa, na most jól levettem.
Az apa az Égeusz szerep, csak az Alföldi már ezt eleve egy nőnek adta.
Ja,
és női ruhában is volt.
Igen, világos, hogy eredetileg férfi szerep.
A Prosperót pedig úgy beszéltük a Fodor Tamással, aki ezt rendezte, és aki rámosztotta ezt a szerepet, hogy igazán harcolni az igazságért és bosszút állni egy nő tud. És azért akarta, hogy én végig férfi voltam, de végén nő lettem. Tehát tulajdonképpen a Miranda az bekerült egy szigetre, és csak úgy tudta megvédeni a Kalibántól és a boszorkányoktól, hogy egy erős férfi állt a kislány mellett, és amikor kiderül, hogy jönnek a testvérei hajóval, és akkor is bosszút akart állni, elsüllyeszti hajót, és halljanak meg, ő vele így kitoltak, és elvitték egy idegen szigetre egy kislánnyal, és nem áll bosszút, hanem azzal áll bosszút, hogy a fia, a Ferdinánd, és a kislány egymásba szeretnek, és összeadja őket, és mint nő megérkezik Milánóba, és gyönyörű bordó ruhába egy nagy szónoklatot mond, és lemond a trónról, a kislány és a kisfiú javára.
Tehát egy nőtől egy érzelmesebb fajta bosszú.
Igen.
Telik ki.
Igen.
Ezt közvetítette ki.
Ez az, hogy én Prosperót játszottam. Nagyon izgalmas volt belebújni egy férfi bőrébe, és úgy viselkedni, tehát 42-es bakancs volt rajtam, hogy legyen egy járás. Kaptam egy botot, amire időnként rá lehetett támaszkodni, de ugye nem használtam, mert ez nem volt semmi baj a lábának. és egy cserzett arc. Ezt még gondolkoztunk azon, hogy hogy lehetne, hogy mondtam, hogy vannak mindenféle trükkök, hogy tojásfehérjét rákeni az ember az arcára, és akkor az úgy összeúrik a bőr. De hát erre nem volt alkalom, mert ugye utána meg gyönyörű nőnek kellett lenni, és azt nem lehetett, úgyhogy ezt maradt a saját arcom, és akkor egy 2 perc még annyi sem volt, hogy váltani kellett, tehát átöltöztem. Ez nagyon izgalmas volt. Eltöri ugye a pálcáját, amit nem tudott eltörni, és akkor az van, hogy akkor elásom.
Egyébként szereted az ilyen elmaszkírozós színészi eszközöket? Tehát amikor valami
annak idején mi más arcot csinálni? Sok ilyen ilyet csináltunk a csiszárral, a fehér arcok. Na most én semmit nem maszkolok már. Én mindig azt kérem, hogy amit ez mutat, azt én elő tudom varázsolni, a legfeljebb a szememet kifestem, de semmit nem festek azóta sem. Semmit. Nem, és a kellékekkel is nagyon óvatosan bánok, mert ne az vigye el a szerepet, hanem én tudjam előadni az arcommal és a testemmel. Mert itt is az Attila, Figa Attila azt gondolta, hogy ez a boszorkány, aki itt megkeseríti itt a különböző embereknek az életét, hogy ez legyen egy púpos, legyen egy fogatlan, és mondtam, hogy harcoltam ellen, és most már ő is rájött arra, hogy nem, mondtam, hogy én ezt el fogom tudni játszani, el tudom azt játszani, hogy ez egy boszorkány, vagy rossz indulatú, vagy kedves, vagy bármit, egy külső megjelenítés nélkül.
Na de mégis neked olyan jó lélek arcod van.
Köszönöm, de hát láttad a...
Gonoszan fogsz nézni.
Láttad a kurázsi mamát, abba se volt semmi az arcomon, semmilyen festék nem volt, és mégis azt a kemény nőt tudtam elővarázsolni. Hát az egy borzasztó nagy dolog volt azt megcsinálni, ez nagyon-nagyon a lelkem mélyéből jött, az nagyon kemény volt.
Kétfüzetes szerep.
Az is kétfüzetes szerep, és még a dolog. Jó kis desszáú dalok, azok kemények voltak. De mindent úgy kellett, mert a jogot csak úgy kaphattuk meg, hogy az utolsó hang is minden ugyanúgy kellett szóljon. Tehát abban a hangnemben, abban a stílusban minden sornak meg kellett lenni, tehát nem lehetett változtatni semmit.
Mennyit tudott menni az az előadás?
Ja, ne is kérdezz, talán 10-szer. Benne maradt. 10-szer, ha játszottuk, és nem. Hát ugye kint van, ez Rákosligeten, ez a Kamaraszínház. Ez 2005-ben mutattuk be. Tulajdonképpen még ez volt az első olyan nagyon-nagyon kemény darab ott a kerületnek. Tehát most már nagyon nevelt emberek jönnek, és már nagyon szeretik az ilyen darabokat is. Hát látod, Kakukk Marci is bármennyire is vidám vagy, nem tudom, de azért ezt még el lehet itt játszani.
Még ezt nem mondtam, de most elárulom neked, aki tudod, én, aki tudom, de a hallgatók ezt még nem feltétlenül tudják, hogy van egy kis apropója a találkozásunknak, amiért én örömmel éppen most hívtalak meg, az, hogy te most kapsz egy díjat, Óze díja neve, Gobbi Hilda alapította, és valamilyen szép elnevezése, vagy definíciója van, hogy a színpadi nagyszerű percek.
Igen.
Tehát
igen.
Tulajdonképpen, ha valaki azt gondolja, hogy ez sértő lehet, akkor sértő szándéka lehet azt mondani, hogy epizodistának, de hát ezt természetesen nem így tekintjük. Arról nem is beszélve, és erre szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ez milyen mélyen és velejéig szakmai díj ma, és mint ilyen, hát... Egyre nagyobb a fénye és az értéke. És ennek kapcsán láttam azt, hogy te tulajdonképpen mindig ilyen velejéig szakmai díjakat kaptál, amiket neked a szakma adott. Tehát Hekuba díjat kaptál.
Dériné
díjat. Ami magunknak a szakmabelieknek az értékelése alapján
ez
születik.
Sokkal többre is tartom, és nagyon nagy boldogság. Akár a Hekuba, akár a Dériné, és most ez az Óze díj, mert ezt a szakma...
Szeretnek téged. Hát így is értjük.
Nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon hálás vagyok, és tudod, az ember mindig elveszíti az önbizalmát, miután kevesebbet játszik már. Hát úgy idézőjeles saját színházam, a Studio K színház, de ott igazából nincs társulat, hanem ott vagyunk egy páran, és akkor, hogyha van munka, akkor benne vagyok, ha nincs, akkor nem vagyok benne, tehát nem olyan, mint egy közszínházi társulat, ami nagyon hiányzik. Én nagyon, nagyon szerettem társulatban lenni, ezért nem is voltam olyan nagyon felugrálós, mert 9 évet töltöttem Kaposváron, és 22 évet töltöttem Miskolcon. És akkor tulajdonképpen a család miatt, hogy egyesüljünk már végre, hogy itthon tudjak lenni, mert a gyerekem 7 éves koráig lent volt velem Miskolcon, de aztán ide járt iskolába, és akkor még egy jó 8 évet még így csináltuk, és aztán utána fel kellett, hogy jöjjek, mert hiányoztam itt a családnak, aztán ez nem is lett olyan hosszú életű ez az egyesítés.
Most hallgatunk zenét, és aztán körülbelül itt folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n, Horváth Zsuzsa a vendégem. Az előbb a zene előtt, ahol tartottunk, az belefut egy kérdésből, amin töprengettem kicsit, már úgy korábban magamtól, hogy vidéki színésznő több évtizedes pályájában biztos, és hát most ezt tulajdonképpen erre utaltál, vagy erre lyukadtunk ki, biztos, hogy időről időre választási helyzet van család vagy szakma vonalon. És hosszabb távon valószínűleg azt akkor már az ember maga tudja, hogy mit adott miért, tehát hogy minek mi az ára, mert hogy ingyen nincsen semmi, sem egyik, sem másik.
Igen, én azt gondoltam, hogy ezt én jól tudom csinálni, ezt a kettősséget, hogy családanya, feleség és színésznő. Ez úgy egy darabig ment is, mert ugye én hétvégén még játszottam, de vasárnap éjszaka hazajöttünk, valami autóval összeberbúválódtunk. Hétfőn én akkor gyors főzés, takarítás, szünnap, ugye, és kedden reggel mentem vissza, és akkor megint egész héten lent voltam. A férjem nagyon sokszor a gyerekkel lejött, mit tudom én, már pénteken. De nem lehetett ez, szóval hihetetlen fáradtság volt rajtam. Zsóti szoktam mondani, hogy Zsuzsával kedden nem lehet próbálni, csak szerdától, mert annyira kikészülhet. Én mindent egy nap alatt kellett megcsinálnom otthon. Mély hűtőbe a kaját, 5-6 féle kaját bevásárolni, mosni, mindenféléket. És sokszor volt az, hogy na most akkor nem, azt mondom, hogy ennyi volt, és följövök Budapestre, de hát hova? Szóval az, hogy én ott üljek a telefon mellett, és várjam, hogy akkor még nem is nagyon szinkronizáltam, most hál' Istennek elég sokat szinkronizálok, de akkor még nem is szinkronizáltam, tehát még az a lehetőség se volt meg. Nagyon nem ismertek, én nem végeztem főiskolát, tehát én nekem minden idő duplán, triplának számít, hogy valaki megismerjen, hogy valaki elismerjen. Nagyon jó volt, amikor a Csiszárral kezdtük a színházat, 80 környékén, igen, és akkor ő hozott magával embereket, de én végül is nagyon nagy szerencsébe voltam, mert ő is az ő emberének tekintett, és akkor csináltuk a ház a város mellett sarkadés, akkor én kritikusoktól jelölést kaptam a legjobb epizód alakítás díjára. Akkor csináltuk a Major Tamással, ő rendezte a Kiyodzsai Csetepatét, és abba a Pászkvászat játszottam, és arra is kaptam a kritikusoktól a legjobb epizód alakítás díjára való jelölést. Tehát akkor ezek mind olyan nagyon-nagyon jók voltak, de hiányát éreztem annak, hogy azok az emberek, akik Budapesten színházat vezetnek, azoknak nem jutott eszükbe, hogy én menjek, mert úgy gondolták, hogy jól érzem én ott magam, jókat játszom, és akkor mindig az volt, hogy akkor most eljövök, és mi olyan jó volt augusztusban ülni a villamosba, és menni be a színházba, hogy nem, mégsem mentem el, itt vagyok. És akkor mindig volt, és egyre nagyobb feladatokat, egyre nagyobb szerepeket kaptam Jutócsától, Hegyi Árpád Jutócsa lett aztán az igazgató 90 környékétől, és nagyszerű kollégákkal, nagyon jó társulat volt a Csiszár idejében is, a Jutócsa idejében is, az elején még. És nagyon, nagyon örültem, hogy ezekkel együtt lehetek, és akkor, amikor a Kamondi Zoltán odajött, Egymást érintő című darabokat, tehát ilyen esteket csináltunk, akkor szintén ővele is nagyon jól össze dolgoztunk, nagyon jókat csináltunk, és akkor azt mondta, hogy jöjjünk föl Pestre, és akkor 8-an följöttünk Budapestre, megcsináltuk a Bolygó Kultusz Motel című csapatot, és azzal nagyon sokat dolgoztunk, nagyon jókat csináltunk, hisz 99-ben megnyertük a Candiddal kritikusok legjobb zenés díját, ami ez reveláció volt, hogy ezt pont mi kapjuk a legjobb zenés előadás díját. Úgyhogy ez nagyon, nagyon, és akkor eldöntöttem, hogy akkor most van egy társulatom, akikkel tudok dolgozni, tehát nem fogok ott ülni a telefon mellett, otthon a lakásban, és onnantól tulajdonképpen már itt vagyok Budapesten, és itt dolgozom.
Mondtad, hogy megülős vagy, tehát, hogy társulatnál, szeretsz társulatnál lenni, és ahogy néztem, említetted is, hogy Kaposváron voltál 8 évig, és utána a Miskolcon 22 évig, és mind a két időszakban volt egy olyan pillanat, amikor az addigi vezető elment Pestre, és vitt magával embereket és színészeket is.
Igen.
És ilyenkor ilyenkor, hát gondolom, hogy az embernek ez egy kicsit fáj, hogy őt nem vitték, és ott marad egy ilyen kiürült színházba, vagy ilyenkor ez új ambíciókat nyit, hogy most meg kell tölteni az üres tereket?
Hogy mondjam neked, rettenetes, furcsa dolgok történtek velem. Én elmentem Kaposvárról, és februárban a Zsámbéki megjelent, hogy na, gyerünk haza, vissza Kaposvárra. És akkor én mondtam, hogy boldogan, mert hát mégiscsak ott éreztem jól magam, otthon. És de mondtam, hogy megkérdezem a főrendezőtől, hogy miket fogok játszani. És hát meglepő volt, meglepő. Ibsen kísértetek Reginája, La Mancha lovagja Aldonzája, egy rock musical, Szilvia szerepe most nem teszem be a címe a darabnak, és még egy mesedarabban is játszhattam a gonosz mostohát, a kislányt, a Györgyikét, igen, a hangpüpőkében, és akkor mondtam a Gábornak, hogy Gábor, mondom, ezek a szerepek várnak rám, és mondta, hogy ezeket el kell játszani, és akkor majd jövőre. És mentem is következő évadban, március környékén Kaposvárra haza, és mondtam, hogy akkor, és akkor mondta, hogy bár most jövünk föl Pestre, és akkor ha akarok, visszamehetek, tehát nyugodtan, de akkor azt mondtam, hogy nem, akkor most kivárom ezt, hogy jön a Csiszár Imre Miskolcra. Imre küldött nekem egy üzenetet Szolnokról, hogy ne menjek sehova, ő jön. Na most tudod, nagyon sokszor találkozunk mi előadásokon színházba járó vagyok, én nagyon szeretek előadásokat megnézni, kollégákat, meg egyáltalán színházba járni, ez nekem egy felüldülés gyerekkorom óta, tehát nekünk mindig az volt az ajándék, születésnapi ajándék, hogy színházba mehettünk. Hogy a Szolnokra is jártam le előadásokat megnézni, tehát onnan ismert az Imre. És valószínű, hogy érdeklődhetett, hogy én milyen vagyok, meg hogy vagyok, és akkor jött az Imre, és az nagyon jó, 8 év volt, az kiváló 8 év volt az Imrével ott dolgozni. Sok mindent, amit kaptam, amit találtam, amit ki tudtam szedni az én agyammal, a kezdő színészi agyammal Kaposvárból, azt tudtam kamatoztatni ott, és Miskolcon a Csiszárral, és még őtőle is nagyon sokat kaptam. Tehát nekem megvolt az iskolám ezekkel az emberekkel, nagyszerű emberek, nagyon jókat dolgoztunk együtt.
Na most említetted a stúdiókát, ahol produkciókra összetalálkoztok, vagy szerveződtök, igen, és ezen kívül is a Gózon Gyula Színház, Forrás Színház, tehát egy kismanyi társulat, én láttam, tehát ahogy néztem, egy csomó szervezethez vagy intézményhez tartozó előadásban vagy benne, és ezek elég sokat utaznak az országban, művelődési házakban itt-ott fellépnek, igen, viszik a különböző előadásokat. Úgyhogy te gondolom most úgy benne vagy a sűrűjében ilyen értelemben, tehát látod, hogy az országban most hogyan áll a színház ügye, az emberek járnak, mit szólnak hozzá, sokat változott-e a befogadó közeg ahhoz képest, hogy te évtizedek óta látod vidéki színház, pesti színház, hogy látod ma a színház sanszait a közönség felől?
Én azt hiszem, hogy egyre jobban szeretnek színházba menni, csak megválogatják, hogy mit. Tehát inkább a zenés, meg a vígjátékok, hogy ne kelljen gondolkodni, hogy csak az érzelmekre hasson. Itt van a Molnár Ferencnek az Üvegcipő. Nagyon nagy siker. Nagyon szereti a közönség. Jó helyen, édesen, aranyosan nevetnek, értik, érzik, de és éppen ezért tömegével jönnek, mert itt csak el kell engedni magát az embernek, és csak hallgatni kell a gyönyörű szöveget. És én szerintem ennek van jövője, hogy szép darabokat, nem kell álságos darabokat, hanem szép, mondom, jó darabokat kell vinni színházakba, és művelődési házakba is. Én a Forrás Színházzal szinte bejártam az egész országot, tehát valamelyik nap, mit tudom, Pakson játszottam, aztán utána Nyíregyházán, meg jobbra-balra, és mindenhova igényes előadást vittünk, tehát nem volt az, hogy összeállt, mit tudom, 8 ember, és akkor csinálunk egy előadást, tehát egy remek revizort csináltunk, remek fösvényt, hát nagyszerű képzelt beteget, tehát egy nagyon jó előadásokat csináltunk, és én erre büszke vagyok, és én tartom, hogy nem engedtük el magunkat, hogy ez most vidék, hogy ez most Paks, hogy ez most, mit tudom én, Nyéklátháza, hanem a közönséget kiszolgálni teljes 100%-kal. Ez nagyon jó, ez kell, ez így kell.
Days have grown so lonely. For you I cry, for you the only. Why haven't you seen me? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. I'm wondering why it's me you're wronging. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd throw away. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Lies before me, a future that's stormy, a winter that's gray and cold. Unless there's magic, the end will be tragic, an echo or tale that's been told so often. My life revolves about you. What earthly good am I without you? I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Az utolsó részéhez értünk a műsornak, és azt gondoltam, hogy én itt csak bedobok egy-két régebbi szerepet, meg előadást, hogy felidézzünk emlékeket ezekről. Először például azt mondom, majd megmondom, hogy miért, hogy Veronai fiúk, Miskolci Nemzeti Színház 1978.
Igen, ez az a musical, rock musical, amit mondtam neked.
Ez a rock musical.
Ez a rock musical, igen.
Ezt most azért mondom, mert a Portobello aukciós ház tavaszi fotóárverésén egy fotót ebből elárvereztek, ebből az előadásból, Horváth Zsuzsa és Harmat Albert színművészek.
Ez komolyan
van? A Veronai fiúk című darabban. Nem tudom, mi lett az eredmény. Veres Attila felvétel 1978-ban, nem tudom, hogy az eredmény mi lett, csak magát az aukció, tehát az aukciónak a tételeit láttam, és ott láttam ezt. Tehát ez egy jó emlék, egy rock musical. Aztán azt már pont említetted, felírtam ide Miskolcon a Kiodzsai Csetepatét Major Tamás rendezésében. Igen. Major fontos volt neked? Milyen időszakában találkoztál vele?
Nagyszerű állapotban volt, és nagyon jó volt, mindenki félt tőle. Én meg azt gondoltam, hogy ha begörcsölök, hogy most itt van a nagy Major Tamás, akkor nem fogok tudni dolgozni. Tehát én teljesen elengedtem magam, és hagytam magam kitárulkozni. És a Major Tamás valami olyan módon ezt érezte, az, hogy én nem vagyok egy nyuszi alak, hanem dolgozom és csinálom, és valamikor jót, valamikor rosszat, de akkor mindig mondta, hogy ez nagyon nagy érdekessége, az mondta nekem, hogy ebben a szerepben itt ennél a mondatnál Anna Magnani nyílt színű tapsot kapott, és gyötörtem a fejemet, hogy miért? Ott nincs semmi különös dolog, mitől? És akkor emlékeztem, szóval visszajött nekem az, hogy valamit én meg tudok itt valamit csinálni, akkor mentem férhez. Tehát nekem akkor volt az esküvőm, mikor ezt játszottuk, és akkor ugye itt a nána látni téged, és akkor azt mondja, hogy könnyű magának, Paszkva asszony, maga már férnél van, és azt olyan őszintén tudtam mondani, hogy hála Isten. és nevetett a közönség, hát taps nem volt, de nevetett a közönség, és ez nagyon jó volt. Na most még egyet hadd mondjak, hogy milyen kapcsolat volt a Major Tamás, és én közöttem, amely a szabadi ilyen kifejezést mondani, hogy képzeld el, ott volt az esküvőmön. Otthon voltunk, nem az anyakönyvvezetőnél, hanem otthon voltunk már, az ebéd is megvolt, a család, barátok, fönt voltunk nálam a lakásban, és egyszer csak csöngetnek, egy hatalmas nagy csokor állt egy ember feje előtt, és ott állt a Major Tamás.
És jól állt neki, előnyös volt az a csokor.
Előnyös volt az a csokor. És akkor ott volt velünk egész estig. Ott volt velünk, hát szóval édes. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon.
Fölírtam még a Zsótérféle Orbánnét, erről már beszéltünk, illetve említetted, hogy Orbánné az, akinek a monológiait az utcán is mondod magadban.
Igen.
És akkor azt mondom még, hogy Gertrúd Miskolci Hamlet, a Szervét Tibornak voltál az anyukája az előadásban.
Igen, hát ez jó emlék is, meg nem is. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ha sikerült úgy csinálnom a darabokat, a szerepeket, hogy nagyon nem buktam meg. Ezzel azt hiszem megbuktam, ezzel a Gertruddal.
Komolyan? Miért gondolod?
Igen, mert nem volt jó visszajelzés a kritikusoktól, hogy nem találom a helyemet. Nagyon nehéz volt dolgozni a rendezővel, partnerrel, Szervéttel, akit azóta is a fiamnak tartok, sőt, ugye a gyerekei, az én unokáim így tartjuk, úgyhogy nagyon helyes, jó a kapcsolat volt akkor közöttünk, vagy azóta is persze. A Gertrúd, hát gyönyörű szerep, és nagyon vágytam rá, soha nem kértem szerepet. Ezt kértem, hogy ezt szeretném eljátszani. És látod, nem szabad kérni szerepet, csak azt, amire azt mondja a rendező, hogy ez te vagy.
De most azt mondod, hogy nem volt rá pozitív kritikusi visszajelzés, de hát ez mindegy. Ezek szerint te magad érezted úgy, hogy ez nem sikerült?
Nagyon sokat küzdködtem vele. Küzdködtem vele, mert másképp gondoltam én, vagy másképp éreztem, inkább, hogy másképp éreztem, mint amit elvártak volna.
Értem,
tőlem.
Ott volt valami.
Igen, és de gyönyörű volt az előadás, színes volt, nagyon színes volt, szóval.
Ez olyan, mintha én írtam volna egy előadást, nagyon színes volt.
Na most az, hogy nem vittek az igazgatók, a rendezők engem magukkal. Na most amikor volt egy ilyen lehetőség, hogy a Radnótit megkapta volna a Csiszár Imre. Volt egy ilyen, és hogy 10 embert, és benne voltam a 10-ben. És valahogy nem ő kapta meg, akkor kapta meg azt hiszem a Bálint Andrés. És a következő etap, amikor ugye a Nemzeti Színházat kapta meg, akkor toligolva volt, hogy kit hozhat el. És persze ugye a férj feleségeket hozta, hogy mégse hát hagyja ott a férj a feleséget, a feleség a férjet. Tehát ők így eljöttek, és a következő évben, februárban ott voltam a szerződtetési tárgyaláson a Nemzeti Színházban, és ez azt hiszem, hogy valamikor pénteki nap volt, visszamentem Miskolcra, mert játszottam, kaptam egy egy telefont, hogy menjek aláírni a szerződésemet, és mondta a férjem, hogy hétfőn leszek csak itthon, mert akkor van szünnapom, és szombaton az Imre már nem volt a Nemzeti Színház főrendezője.
Tehát éppen úton voltál a Nemzeti felé. Na most lehet, hogy így utólag nem is baj, hogy nem kerültél oda. Valahogy az a benyomásom, főként Csiszár Imrére nézve, de talán a színe, hogy kicsit törést okozott az ott mindenkinek ez a hirtelen drasztikus megszűnés ott. Igen. Az igazgatóváltás.
Igen.
Tehát nem biztos, hogy... Hát ez persze most mit
nem, hát igen, hát úgy ott ugye, akik kettő elhozott, azok is ugye válságban voltak, hogy most mit csináljanak, hova menjenek, merre menjenek, tehát az jól is sülhetett volna el, hát végül is.
Végül is, igen.
Tehát szóval ez volt az, hogy én nem kerültem, nem vitt volna magával.
Értem,
az Imre kétszer is.
Éppen, hogy igen. Még egy szerepet mondok, az nem olyan régi, az néhány évvel ezelőtt volt Kecskeméten az Ulickajánál az Orosz Lekvár című darabban a Makunya házvezetőnő, ami nekem egy nagyon jó emlékem rólad.
Ezt nagyon-nagyon szerettem azt is, és nagyon jól dolgoztunk a Szásszal, nagyon jó, és nagyon hálás vagyok, hogy eszükbe jutottam, hogy én azt eljátszhassam. Ez is milyen érdekes, látod, hogy nem voltam képbe igazából Ulickájából, és utána néztem mindennek, hogy mikor kezdte, hol kezdte, merre élt, mint. És egyszerűen azt éreztem, hogy én vagyok a Ulickája. Tehát abszolút az a habitus, és milyen érdekes, hogy találkoztam vele, amikor itt volt a Imágó dedikálására, és senkit nem engedtek hozzá, mert akkor tört el a keze. És én összes orosz tudásomat előszedtem, és a példány a kezemben volt, a Orosz Lekvár példány, és mondtam, hogy én játszottam Jelena Andrejevnát, és kérném szépen, hogy írja le. És megállította a konvojt, akik mentek, és odajött hozzám, és aláírta a könyvet, és mondta, hogy úgy volt, hogy jön egy előadást megnézni, csak nem volt erre pénz, hogy meghívták volna, tehát valami pénz probléma volt ott Kecskeméten, de nagyon-nagyon nagy élmény volt, nagyszerű volt, nagyon jó előadás volt az is, és nagyon örültem, hogy bekerültem egy olyan csapatba, és egy olyan színházba, ahol olyan barátokra tettem szert, és olyan úgy váltunk el, hogy én ott, mintha ott lennék tag, tehát annyira jó barátságba kerültem sok emberrel, és örömmel gondolok vissza oda. Igen.
Az is egy olyan jó kisváros, jó városok nagyon voltak jó. Ezek, amerre te jártál.
Jaj, nagyon jó. Hát ez a Sopron is fantasztikus, gyönyörű város, akkor nagyon jó. Hogy Egerbe jártunk át annak idején Miskolcról, ugye az a Kamara Színháza volt, vagy két felé játszottunk, és ugye minden darabot elvittük Egerbe is. És hát az Eger is, hát ott, ezek nagyon jó helyek, nagyon jó. Élhető, de lehet élni itt ezekben a városokban. Mint színésznek is, tehát hogy nem unod meg, hogy ez akkor most nem tudom milyen kis ócska, kis városka, pedig igen, nincs is ilyen Magyarországon, minden színház jó helyen van, azt hiszem. Szeged is, a Szegeden még egyszer szeretnék, nem még egyszer, hanem szeretnék egyszer játszani Szegeden.
Már hogy egyszer már szerettél volna.
Egyszer már szerettem volna, azért, mert én tudod, én jazz énekesnek indultam, és aztán bekerültem a Kaposvári Színházhoz, kis szerepekkel táncoltam, mindent kellett csinálnunk, az emberek idejében még ügyeltünk is, asszisztensek voltunk, súgtunk, mindent csináltunk az összes kollégával együtt, a Pogány Jutkával együtt, bárkikkel, akik akkor kezdtük a színházi világot, és akkor én a lokálban, tehát a Kapos bárban én énekeltem. Műsorban, ami éjfélkor kezdődött, egy órakor vége volt. Verebes Pistával például csináltunk jeleneteket. Kabaré volt, meg esztrád műsor, hogy a Kamara Varietének a műsorát hozták el oda, minden két hónapban volt új műsor. Tehát én ott nagyon jól is kerestem, meg énekeltem. Igen, csak nyáron meg Szegedre mentem le, a nyári időszakban, amikor nem volt színház. Tehát azért én Szegeden nagyon sok barátom van, akikkel ott ismerkedtem meg, De civil emberek, tehát úgy civilek, hogy orvosok, ügyvédek, akikkel ott jó barátságot kötöttem, ugye közben a úszóházban, szújéban, nem tudom, mit oda, és ezért gondoltam egyszer azt, hogy olyan jó lenne Szegeden ezeknek játszani, az régi barátaimnak. Csak ezért.
Hát remélem, ez összejön. Hát
remélem.
De egyébként te jól vagy szerintem, te jól vagy?
Jól vagyok, nagyon küzdős vagyok, és mindig parázok minden dolgot, ezerszer megrágok, de hát most meg egy nagy boldogság van, egy 5 hónapos unokám, egy kisfiunk van, a fiamnak a kis babája, és most ő vele babázom, hogyha ráérek, én nem csak ráérek, hanem időt szakítok, tegnap is ott voltam nála. És látod, hogy milyen érdekes, hogy 17 éves volt a fiam, amikor hazakerültem Budapestre, és addig mindig lejött, és már utolsó pár évben már nem nagyon akart lejönni hétvégeken hozzám, és akkor én jöttem, és nagyszerű kapcsolat van közöttünk, és egy nagyon-nagyon szerető családot tart fönt, és én is benne vagyok ebbe a kis családjában.
Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, és beszélgethettünk.
Köszönöm szépen, hogy elhívtál.
Egyben gratulálok a díjhoz, mert ezt még nem mondtam, a friss Óze díjas Horváth Zsuzsának.
Köszönöm.
Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok. Elköszönök. Hallgassanak bennünket a jövő héten is.